A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szakál István Lóránd, a századék vezető elemzője.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok mindenről fogunk beszélni a következő szűk egy órában, alapvetően természetesen a makrogazdasági helyzetről.
Köszönöm a meghívást.
Tekintettel a pozíciódra. Előtte azonban beszélgetésünk apropóját tulajdonképpen az adja, hogy tegnap egy elemzést tettetek közzé, miszerint egyébként a magyar háztartások vélekedés alapján, és ebben azt mondjátok, hogy kétharmad úgy érzi, hogy jobban mennek a dolgok, mint annak idején, tehát mint a több mint 10 évvel ezelőtti helyzetben. Mire alapozzátok ezt a fajta jóléti összefoglalót?
Itt ebben a tegnap megjelent elemzésben elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy értékeli a lakosság, a szélesebb közvélemény a kormány elmúlt 12 évben meghozott családpolitikai döntéseit, családpolitikai intézkedéseit. Úgy gondoljuk, hogy a családpolitika akár gazdaságpolitikai szempontból is az egyik legfontosabb fókusza volt az elmúlt 12 évnek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy 3 fő prioritást határozott meg a gazdaságpolitika. Az egyik a munkaalapú társadalomnak a megteremtését. Sikerült úgy tűnik eredményeket elérni. Ugye a legfrissebb adatok szerint soha nem dolgoztak annyian a rendszerváltás óta Magyarországon, mint december végén, közel 4,7 millió fő foglalkoztatott volt. A másik célkitűzése a gazdaságpolitikának az a nyugathoz való felzárkózás volt. Itt is sikerült eredményeket elérni. Ugye fontos dolog, ha itt kicsit ilyen regionális kitekintésben nézzük, hogy sikerült a V4-es országokhoz felzárkózni, sőt, ugye sikerült visszaelőzni azt a Szlovákiát, amelyik 2010 előtt a kohézió szempontjából megelőzte Magyarországot, és hát a legutóbbi mutatóink azok a lengyelekénél is valamivel jobbak. Ugye most az uniós fejlettségi átlag mintegy 75-76%-án vagyunk valahol Csehországot követően. Tehát ez is egy fontos fókusza volt a gazdaságpolitikának. És hát a harmadik, ez ami a családokkal összefüggő, ez a demográfiai negatív trendeknek a megfordításáról szólt, és hát itt is jelentős eredmények vannak, ugye a termelékenységi rátát szokták emlegetni, ugye 2010-ben ez valahol 1,26% körül volt, a legfrissebb adatok azok pedig 1,6% körül vannak. Ez egy jelentős növekedés, habár tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy ne fogjon tovább a népesség, ahhoz legalább egy 2,1%-os termelékenységi rátára van szükség, de mindenféleképpen az, ahova eljutottunk részben a családpolitikának köszönhetően az elmúlt években, az egy jelentős eredmény, és hát a családpolitika az tipikusan egy olyan politika, ahol az eredmények nem egyik napról a másikra jelentkeznek, ott hosszú távú stratégiára van szükség, és arra van szükség, hogy azok az intézkedések, amelyek a családokat, a gyermekvállalást ösztönzik, azok tartósak és kiszámíthatóak legyenek.
És ezek egyébként ez a nagy különbség mondjuk a korábbi korszakkal képest, az MSZP-SZDSZ kormányhoz képest a állami ösztönzőknek a szerepe a gazdaságpolitikában?
Hát azt gondolom, hogy az, hogy a jelenlegi kormány, most a jelenlegi kormány alatt a 2010 utáni időszakot értem, az egyik fő célkitűzéseként, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai célkitűzéseként határozta meg a családpolitikát, az mindenféleképpen egy fontos változás ahhoz képest, ami előtte volt, és hogyha azt nézzük, hogy az intézkedések szintjén mi történt. Tehát 2010-et követően, ugye amikor már a gazdasági helyzet megengedhette azt, hogy támogatni lehessen a családokat. Ugye kezdődött minden az adórendszer átalakításával, a családi adókedvezmény bevezetésével még 2011-12 körül, ha jól emlékszem. Majd pedig, mikor lehetővé tette a költségvetés helyzete, 2015-től megjelent a csok, majd később annak különböző fajtái, falusi csok és egyéb, majd később a babaváró hitel, most ugye a lakásfelújítási támogatás, támogatás, a nagycsaládosoknak a gépkocsi vásárlási kedvezmény, vagy a legalább négy gyerekes édesanyáknak az élethosszig tartó SZIA-mentesség, ezek mind család támogatási programok. Ehhez képest, ha azt nézzük, hogy mi volt 2010 előtt, hát nem nagyon tudunk beszámolni pozitív fejleményekről. Gondoljunk bele abba, hogy 2002-t követően az akkori baloldali kormánynak az egyik első intézkedése az volt, hogy a korábban az első Fidesz kormány által bevezetett családi adókedvezmény rendszerét azt rendkívüli mértékben leszűkítette, csak a három gyerekes családok kaphattak valamiféle adókedvezményt, de az is egy jóval kisebb nagyságrendű volt, mint ami korábban. Ugye az első intézkedések közé tartozott a kedvezményes otthonteremtési, lakástámogatási hiteleknek a megszüntetése, majd pedig ugye 2008-2009-ben részben már a válság következtében, de én azt mondom, hogy azokat az intézkedéseket, amit az akkori kormány azért volt kénytelen bevezetni, mert hogy világgazdasági válság volt. Itt nem lehet azt elfelejteni, hogy a magyar gazdaság már a válság kitörését megelőzően is kvázi válságban volt. Nálunk rendkívül alacsony volt a növekedés, magas volt az infláció. Mikor azt szoktuk mondani, hogy a mostani infláció az micsoda tragédia, és milyen nagy adat, magas adat, valóban magas adat, mert elszoktunk az ilyen magas inflációt az elmúlt 10-12 évben. De azért ne felejtsük el, hogy 2006-2007 körül 8%-os volt az infláció, jelentősen magasabb, mint most, és magas volt a hiány, alacsony volt a foglalkoztatás, magas a munkanélküliség. Tehát csak azt akarom mondani, hogy 2008-2009-et követően pedig újabb a gyedre vonatkozó, a táppénzre vonatkozó megszorítások voltak. Tehát én azt gondolom, hogy hát ez nem egy föltétlenül gazdasági szakemberi megfogalmazás, de az, ami 2010 után volt, az ég, és ami előtte volt, az föld. Tehát nagyon nagy a különbség a két időszak között. A családi támogatások terén.
Miután tematikus csatornában nagyon egy fontos téma, ha már ilyen mély a merítési lehetőség 12 éves. Hosszú időn keresztül nemzetközi pénzpiacok nem honorálták különösebben az Orbán kormánynak a tevékenységét. Hol látod azt a fordulópontot, amikor egyébként már a hitelminősítők is elismerték a gazdaságot érintő pozitív változásokat, és mondjuk visszatettek bennünket befektetés ajánlott kategóriába?
Hát, ha emlékeim nem csalnak, ez az utóbbi 3-4 évnek a fejleménye. És hát az mindenféleképpen egy örvendetes dolog, hogy most már a nagy hitelminősítők is honorálják a magyar gazdaság eredményeit, és hát ugye az azért egy elég nagy dolog a mi esetünkben, hogy jelenleg mind a három hitelminőségnél, minősítőnél stabil befektetési kategóriába tartozik a Magyarország, és azon belül is nem a legalacsonyabb szinten, hanem egy közepes kategóriába. Természetesen innen van még hova emelkednünk, ha csak azt nézzük, hogy a régióban Csehország az egy jobb, vagy akár Lengyelország is egy jobb minősítési kategóriába tartozik, van még hova fejlődnünk, de elég nagy utat jártunk be, és elég mélyről indultunk.
Ha már szóba hozta az inflációt, picikét ragadjunk lenni a témakörül tekintettel arra, hogy az áremelkedés után mindenkit érint, és a ellendrukkerek részéről az a válasz a kormány újult intézkedés ereje, hogy mindent elvisz a fogyasztójáraknak az emelkedése. Hogy látod ezt a témakört?
Mi a század végnél úgy számolunk, hogy a 2022-es évben egy 10% fölötti nominálbér emelkedés lesz. Ugye, amit hogyha összevetünk azzal, hogy egy körülbelül 5%-os inflációt várunk a 2022-es évre, ez akkor átlagban mégiscsak egy reálbér növekedést fog eredményezni, és ha azt nézzük, hogy a nyugdíjasok számára mit jelent a idei év elején az 5%-os nyugdíjkorrekció, ugye, amivel tulajdonképpen a várható inflációnak a hatását ellensúlyozza nyugdíjemelésben a kormány, és ehhez jön még hozzá a 13. havi nyugdíj, ugye, amit hogyha azt nézzük, hogy számolhatnánk úgy is, hogy a havi nyugdíjat egy kb. 8-9%-kal emeli a kormányzat, akkor hát itt azt gondolom, hogy semmiképpen nem igaz az az állítás, hogy az infláció az minden jövedelem emelkedést elvinne, és hát azt gondolom, hogy a mérvadó elemzők is ezen a véleményen vannak.
Egyébként kormánnyal szimpatizáló intézetként örömmel veszed azt tudomásul, hogy a ellenzék nem készül visszavenni a jóléti intézkedéseknek a nagy részét?
Hát azt gondolom, hogy ritkán lehet ilyet mondani, de ez egy racionális magatartás a részükről. Azt gondolom, hogy ez nem lenne egy népszerű dolog, hogyha ezeknek az intézkedéseknek a visszavételéről esne szó. Aztán majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nem fogjuk meglátni, de ha esetleg mégiscsak úgy alakul, hogy ők határozhatják meg április után a gazdaságpolitikának az irányát, akkor meglátjuk, vagy megláthatnánk, hogy hogyan döntenek.
Ez kiderül a felmérésetekből egyébként, hogy a általatok megszondázott érintettek mit mondanak? Mármint, hogyha vissza újból a baloldal kormányozná az országot?
Hát, ha csak erre az előzetesen hivatkozott, tegnap közzétett kutatásunkra hivatkozunk, akkor az embereknek csupán 17%-a gondolja úgy, hogy egy esetleges kormányváltás esetén ez az új helyzet a családok számára javulást hozhat, miközben 43% úgy gondolja, hogy ez kifejezetten rossz hatással lenne a családok helyzetére, és kb. 33%-nyan azt mondják, hogy közömbös lenne. Tehát sokkal többen vannak azok, akik azt gondolják, hogy egy kormányváltás az negatív hatással lenne, akár a családokra, de úgy általában az emberek gazdasági jövedelmi helyzetére is.
Ejtsünk néhány szót a februárban esedékes kifizetésekről, most tényleg a kifizetéseknek a dandárja van, a bumja van, és akkor soroljuk fel egy néhány intézkedést, ha már szóba került a személyjövedelem visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, most már lehet érezni a megemelt minimálbér hatását, a garantált bérminimumnak a hatását, előbbi 200 000 forint, utóbbi 260 000 forint, több ágazatban jelentős béremelésekre került sor, és hát összevetjük, vagy összeboronáljuk ezeket a adatokat, akkor itt azért jócskán meghaladja az 1000 milliárd forintot a februárban esedékes kifizetés, és akkor ismét hoznám itt az ellendrukkereket, vagy az ellenzéket, akik azt mondják egyébként, hogy ezek a tételek megbojdítják a 2022-es költségvetést, és április 3-át követően itt nagy megszorításokra lesz szükség. Így látjátok a századvégnél, vagy másként?
Mi másképp látjuk a századvégnél. Mi azt gondoljuk, hogy ezeknek a mostani jövedelemtranszfereknek a hátterében az van, hogy a 2021-es év az növekedés szempontjából minden várakozást felülmúlt. Ugye a költségvetés, a 2021-es eredeti költségvetés az még 4,3%-kal számolt. Most pedig ugye még nem tudjuk a végleges 2021-re vonatkozó növekedési adatot, de ha azt nézzük, hogy akár az ipari termelés adatai, akár az export adatai a tavaly decemberre vonatkozóan mennyire biztatóak, azt gondolhatjuk, vagy azt gondoljuk, hogy az egész éves gazdasági növekedés az alulról fogja súrolni a 7%-ot, ami egy meglehetősen masszív növekedés, és ami teret ad, ami lehetőséget teremt ezekre a transferekre. És azt sem felejtsük el, hogy a gazdaságpolitika az végső soron társadalomról szól. Arról szól, hogy segíteni az embereknek. És ha így nézzük a dolgot, akkor nem tehetünk mást, mint figyelembe kell vennünk azt, hogy az elmúlt időszak itt 2020-ra, 2021-re és a koronavírus járvány hatásaira gondolok, azokra a negatív hatásokra, amelyek mindannyiunk életét valamilyen szinten megbojdította, megbolygatta, és ha csak arra gondolok, hogy a családok számára gyermeket nevelő családok számára, milyen plusz terheket, milyen megváltozott élethelyzeteket hozott az alkalmazkodás ahhoz, hogy lezárások vannak, ahhoz, hogy online oktatás van, ahhoz, hogy távmunka van, és hogy adott esetben sokan kénytelenek voltak, ha csak átmeneti időre is, de akár jövedelemvesztést is elszenvedni, és hozzá kellett nyúlni a félretett megtakarításokhoz, akkor ezek a mostani transferek, és itt most elsősorban a gyermeket nevelőknek a személyi jövedelemadó visszaadására gondolok, ez egy igazságos intézkedés, ami segít ezeknek a családoknak, hogy egyenesbe jöjjenek, és hát ez családpolitikai szempontból is tovább erősíti azt a kormányzati szándékot, hogy segíteni a demográfiai fordulatot, de segíteni azt, hogy gyermeket nevelni az elsősorban ne nehézség legyen, hanem egy olyan dolog, ami nem viseli meg anyagilag sem a családot. Persze a gyerek az nem mérhető pénzbe, akik gyereket nevelünk, tudjuk jól, hogy a gyerekvállalás az elsősorban nem anyagi kérdés, de azért mégis jó az, hogyha ezen az ágon is úgy érezheti a fiatalok, hogy nem jelent számukra hátrányt gyereket vállalni. Tehát ilyen szempontból ez egy teljesen motiválható intézkedés. És hát a nyugdíjasok is abba a körbe tartoznak, akiknek megváltozott az életük itt az elmúlt két évben. És soha ne felejtsük el, hogy a nyugdíjasok azok soha nem részesülnek közvetlen módon a gazdaság növekedéséből, mert ugye a nyugdíjemelés az nem a gazdasági növekedéshez kötött. Tehát ilyen szempontból az, hogy a 13. havi nyugdíjat visszakapják, az egy a generációk közötti társadalmi szolidaritás vállalásnak egy szép példája. És hogyha azokra a fegyverpénzre ugye gondolunk, amit a különböző tehát rendőrségnél vagy katonaságnál dolgozó nemzettársaink kapnak, hát számukra is ez egy nagyon érdekes időszak volt ez az elmúlt két év, ahol nekik folyamatosan szolgálatba kellett lenniük, és hát ne felejtsük el, hogy anélkül, hogy ők vigyázták volna a rendet és szervezték volna az életünket, nagyon sok mindenben sokkal nagyobb nehézségekkel kellett volna szembesülnünk.
Egyébként az elmúlt két év intézkedéseit hogyan lehetne definiálni? Most nem rossz májúságból mondom, de valaki azt mondja, hogy helikopterpénz történt Magyarországon is, ugye a közismert amerikai példa apropóján, vagy pedig azért ez célzottabb volt, mint az említett konstrukció?
Hát azt gondolom, hogy ugye ez a helikopterpénznek a kérdése, ez 2020 év elején merült fel legélesebben Magyarországon, emlékezzünk vissza az ellenzéki közgazdászok által megjelentetett nyílt levélbe, ahol azt kérték a kormányzattól, hogy éljen ezzel a helikopterpénz adta lehetőséggel. Ezzel szemben a magyar kormány, én úgy értelmezem, hogy az első időszakban elsősorban a reálgazdaságnak a megsegítését, a vállalatok megsegítésére koncentrált, a vállalatokat támogatta, de elsősorban azért, hogy megőrizzék a munkahelyeket. Hogy túl tudják élni azt az időszakot, amit a legkeményebb megszorítások jellemeztek. Emlékezzünk vissza, 2020 májusa, az volt az időszak, amikor nagyon korlátozott volt annak a lehetősége, hogy a normál gazdasági tevékenységet folytatni
lehessen. Hát nagyjából lehet úgy is fogalmazni, egyszerűen leállt az ország pár napon keresztül, és innét folytatjuk. Igen, most tartunk egy pár perces szünetet, és utána folytatódik a nap vendége.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.